Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok én is.
Én Király István Dániel vagyok. Az elmúlt évek változásai, a dekarbonizációs törekvések és elsősorban az elektromobilitás előtérbe kerülése bármilyen módon érezhető volt már a koronavírus járvány előtt az olajpiacon, illetve az olajiparban?
Ennek a hatása nem volt jelentős. A becslések szerint az elektromos autózás körülbelül 300 000 hordó per nap kőolajkeresletet vett ki a piacról, ami egy 100 millió hordó per napos piacon ugye mindössze 0,3%-ot jelent, tehát ennek a hatása egyelőre elenyésző volt.
Kik a legnagyobb fogyasztók? A személyautók, a repülők, a teherhajók, a műanyagipar? Szóval hova megy el ez a rengeteg olaj?
A kőolaj 70%-át a mobilitási célokra használjuk fel, tehát ide tartozik ugye a nehézgépjárművek, ide tartoznak egyébként a mezőgazdasági gépjárművek, a repülés, illetve a személygépkocsik is. A személygépkocsik egyébként mindössze 20%-a a teljes fogyasztásnak. Ugye általában a hétköznapi emberek számára ez a személygépkocsi általi fogyasztás van leginkább előtérbe, de azért a háttérben vannak jóval nagyobb fogyasztók. Gondoljunk csak például abba, hogy a teherszállítás egy jelentős része ugye kamionokkal történik. A repülés is korábban a Covid előtt mintegy 7%-át jelentette az olajkeresletnek, illetve hát nagyon nagy fogyasztó például a mezőgazdaság, amiről ugye ritkán szoktunk beszélni, és nincs igazán előtérbe, de a nagy traktorok, a nagy kombájnok igencsak komoly fogyasztással tudnak bírni.
És hogyha azt nézzük, hogy mely terület vagy mely gép a legnagyobb fogyasztó, mert mondjuk a teherhajókat nem említette.
A teherhajók is egy nagyon fontos piaci szereplő, egyébként közel 10%-os fogyasztást képviselnek a teljes spektrumon belül. Általában az iparákban úgy szokták megkülönböztetni a különböző területeket, hogy melyek azok, amelyek leginkább fejlődnek, hol van a legnagyobb növekedés. Jellemzően egyébként a Covid-ot megelőző időszakban ez a repülés volt, tehát itt tapasztaltuk azt, hogy a repülés iránti kereslet, illetve a szektornak a növekedése és a fogyasztásának a bővülése, ez volt messze a legmagasabb korábban. A többi terület az kisebb növekedéssel bírt. Egy olyan terület volt még, amely egyébként a mobilitáson kívül van, és egy szintén fontos része az olajiparnak, ez a petrolkémia. Itt tapasztaltunk még viszonylag nagyobb növekedést a Covid-ot megelőző időszakban.
A turizmus szinte megszűnt, így a repülőgép forgalom is minimálisra csökkent az elmúlt hónapokban. A változás érezhető, kimutatható ennek a hatása? Mert mondta, hogy nagyjából olyan 7%.
Abszolút. Tehát ugye valóban a repülés az körülbelül napi 7 millió hordó olajat fogyasztott a Covid-ot megelőző időszakban. Most jelenleg ez olyan 3,5-4 millió hordó per nap globálisan. Nagyon érdekes egyébként, hogy a repülésen belül sem azonosak a változások. Ahol komoly visszaesés volt, azok elsősorban az interkontinentális járatok, mégpedig azok a járatok, amelyek személyszállítási céllal repülnek. A teherforgalomban néhány százalékos visszaesés volt csak, illetve a kontinensek és a nagyobb országokon belüli személyforgalom is kisebb mértékben esett vissza, mint például a nemzetközi repülés. És azt is hozzá kell tennem, hogy ez területenként is eltérő, tehát például Kínán belül most már a repülőforgalom kezd visszajönni arra a szintre, amely a járványt megelőzően volt. Egyébként ez a belföldi repülés, amiről beszélek, a nemzetközi repülésben Kínában is még mintegy 60-70%-os visszaesés van.
És akkor nézzük a fogyasztást, pontosabban annak hatását, mert hogy jelentősen emelkedett az olajára pár hét leforgása alatt az év elejéhez képest. Február közepére több mint 20%-kal került feljebb a Brent és a VTI típusú nyersanyagára. Mi okozta, illetve mi okozza ezt a rallit?
Érdemes megkülönböztetni a keresleti és a kínálati oldali hatásokat. Én azt gondolom, hogy ez a növekedés, ez az olajár emelkedés elsősorban keresleti okok miatt következett be. Gyakorlatilag október végétől, november elejétől kezdve indult el ez a jelentős árfolyam emelkedés. Ekkor jöttek olyan hírek, mely szerint a Pfizer, majd a Moderna, illetve a többi vakcinagyártó is olyan vakcinákkal jött elő, amelyeknek ugye sikeresek voltak a klinikai fázisai, tehát amelyek úgy néznek ki, hogy hatékonyak és használhatók az emberekre. Gyakorlatilag ezek a hírek voltak azok, amelyek megmozgatták a befektetők fantáziáját, és elindult egy olyan fajta spekuláció a piacon, hogy a kereslet vissza fog majd állni a járványt megelőző szintre, akár 2021 második felében, ez pedig ugye egy magasabb olajfogyasztást hoz magával, ez pedig gyakorlatilag azt a spekulációt indította el, hogy akkor vegyünk olajat, hiszen az olajkereslet vissza fog emelkedni. Tehát ez volt a legfontosabb tényező, amely hatott a kőolajárára. A kínálati oldalon is volt egy nagyon fontos változás, mégpedig az, hogy az OPEC a korábbi történelmi tapasztalatokkal ellentétben nagyon fegyelmezett volt, és amit gyakorlatilag megígértek a piacnak, az OPEC tagállamok összességben betartották, tehát magyarul egy nagyon komoly kínálatcsökkentést intott el az OPEC, a tavaly decemberi szinthez képest közel 10 millió hordóval csökkentették a kínálatukat Oroszországgal együtt, és ami nagyon fontos, hogy ezt az ígéretet az OPEC be is tartotta, gyakorlatilag ha a teljes képet nézzük, egy nagyon fegyelmezett és nagyon kordába tartott piacot láthatunk.
A 40 dolláros szinthez képest hol vagyunk most?
Hát gyakorlatilag a Brent típusú kőolaj jelenleg 64-65 dollár körül van. Az utóbbi egy-két napban is egyébként emelkedés volt, pont ezekre a hírekre, amiket már említettem, hogy a kereslet bővülhet. Az optimizmus még most is november közepe óta gyakorlatilag szinte folyamatosan fennáll, és ez az optimizmus hajtja gyakorlatilag előre az olajárát. Ehhez ugye hozzárul még egyszer az is, hogy a kínálati oldalban az OPEC egy nagyon fegyelmezett és nagyon prudens politikát folytat jelenleg.
Hol lehet a vége? Mert korábban arról lehetett hallani, hogy azért ez a visszatérés, ez a 60 dollár körüli szint, ez sokkal lassabban jön el.
A jelenlegi előrejelzések azok már 70-80 dolláros évvégi olajáról szólnak, bár a mai napon volt egy olyan előrejelzés is, ami azt mondta, hogy két éven belül akár három számjegyű olajár is elképzelhető. Én azt gondolom, hogy a 70-80 dollár lehet így rövid távon ennek a folyamatnak a vége. Valószínűleg ezen a szinten egyrészt elindul a kereslet növekedésnek is a lassulása, másrészt ez az olajár szint már olyan magas, amely bizonyos termelőket arra ösztönöz, hogy nagyobb mennyiséget dobjanak a piacra. Ugye itt egy nagyon fontos kérdés például az, hogy miként alakul az amerikai palaolajtermelőknek a termelése és az ő kínálatuk. Abban szinte egyetért a piac, hogy az idei évben nem lesz az amerikai palaolajtermelésben növekedés. Viszont 2022-t nézve itt már nagyon eltérő számokat lehet látni a piacon, egészen a nulla növekedéstől kezdve a napi 1 millió hordos növekedésig szinte mindenfajta előrejelzés van a piacon. Tehát ha valóban mondjuk évvégre 70-80 dolláros olajár lesz, én azt gondolom, hogy az amerikai palaolaj minden problémájával és bajával együtt valószínűleg jövőre egy komolyabb növekedést fog felmutatni. Tehát gyakorlatilag a magasabb árak előbb-utóbb elhozzák az egyensúlyt.
Milyen hatása volt a piacra annak, hogy februárban az Egyesült Államokban extrém hideg volt, akadozott, sőt, több helyen le is állt az olajkitermelés, áramszünetek voltak. Ez érezhető még most is akár?
Ez egyértelműen érezhető, és nem csak ez a hatás, hanem gyakorlatilag az egész idei tél az egy kicsit meglepő, és azt lehet mondani, hogy árak szempontjából egy nagyon komoly emelő tényező volt. Ugye kezdődött már decemberben, amikor Kínát, illetve Japánt, tehát a távol-keleti térséget elért egy nagyon komoly hideghullám. Ugye Pekingben is évtizedes mélypontokat mutatott a hőmérő. Ugyanez ugye bekövetkezett januárban Európában, illetve februárban is volt egy nagyon komoly lehűlés Európában. Majd ugye február közepén Texas államban okozott nagyon komoly változásokat ez a hideg. Ennek hatására egyébként az amerikai olajtermelés valószínűleg egy olyan 2 millió hordó per nappal csökken egész februárban, ez a legutóbbi becslés, sőt még van olyan becslés, amely azt mutatja, hogy márciusban is ennek lesz hatása. Ugye az történt gyakorlatilag, hogy a rendkívüli hideg következtében az olajipari berendezések befagytak. Itt Texasban nem nagyon számítanak arra, hogy mínusz 10-15 fokos hőmérséklet lesz, hiszen téli időszakban is nagyon ritkán esik 0 fok alá a hőmérséklet. Most viszont egy olyan komoly hidegbetörés történt, amire utoljára 2011-ben volt példa, de akkor sem volt annyira súlyos, mint a mostani, és hát ez a rendkívüli hideg lényegében a berendezések lefagyását okozta. Nem csak a kitermelő egységek szenvedték meg egyébként ezt az időjárást, hanem például a finomítók jelentős része is. Tehát itt arról is szó van, hogy a finomítók nem tudtak vásárolni, vagy nem tudnak most jelenleg vásárolni kőolajat, hiszen az amerikai finomítói szektor, aminek egy jelentős része egyébként Louisianában, illetve Texasban található, ezek egyszerűen kikapcsoltak a nagy hidegben, elfagytak a csövek, korrózió történt, berendezések tönkrementek a rendkívüli időjárásban. Tehát az urbanitás nem egy egyszerű dolog, akár heteket, hónapokat is igénybe vehet az, amíg egy finomítót egy ilyen szituáció után újra tudnak indítani a finomított üzemeltető befektetők és vállalatok. Tehát a helyzet az az, hogy sok esetben az amerikai palolajtermelőknek azzal is küzdeniük kell, hogy kinek és hova tudják eladni a kőolajukat, hiszen a helyi finomítói szektor egy része akár hetekre is kieshet a munkából.
Ugye többször is beszélt arról, hogy mennyire optimisták most a piacok, hogy folyamatosan nő az ár, annak ellenére is például, hogy az Egyesült Államokban milyen problémák vannak. De korábban viszont, amikor a járvány második hulláma megjelent, akkor az hatással volt a piacra. A harmadik hullám most tulajdonképpen egyáltalán nincs hatással? Teljesen függetlenítette magát a piac ettől?
Teljesen nem függetlenítette magát, hiszen nagyon jól látszik például az, hogy a termékárak és a kőolaj közti ár is az továbbra sem magas, tehát ez azt jelenti, hogy a finomítói szektor továbbra sem képes magas kapacitás kihasználtság mellett üzemelni, bőven van termékekből kínálat, tehát itt mondjuk a termékpiacon nagyon jól lehet látni azt, hogy a jelenlegi kereslet azért az rendkívül módon alacsony, még mindig azért egy 6-8 millió hordóval alatta vagyunk a napi fogyasztásban a Covidot megelőző időszaknak. Tehát ilyen szempontból ez látszik a piacon, hogy harmadik hullámban látszik az, hogy a kereslet gyenge. Ugye a kőolajpiac alapvetően határidős árak mellett működik, és amiben igazán komoly változás van, azok ugye a jövőbeli határidős árak, ahol gyakorlatilag ez az erős optimizmus érezhető, hogy a kőolajpiac gyakorlatilag az év végére akár visszaállhat arra a szintre, amit mondjuk 2019. decemberében láttunk.
A nagyvállalatokra milyen hatással van, illetve volt az elmúlt 12-13 hónap? A bevételeiket, a nyereségüket hogy érintette ez a járványos időszak?
Hát gyakorlatilag az egyik legnagyobb válságos időszakát élte az utóbbi egy évben a világ kőolaj ipara. Olyan hírek voltak például, hogy a Royal Dutch Shell, tehát az egyik legnagyobb kőolajipari vállalat 47 év után először csökkenteni volt kénytelen osztalékát, vagy olyan híreket láttunk a piacon, hogy a nagyvállalatok, tehát mondjuk az Exxon, vagy az európaiak közül a BP, a Total, akkora leírásokat tettek, hogy nettó szinten jelentős veszteségük volt. És általában is egyébként az iparági részvények szereplését megnézve azt lehetett látni, hogy egy rendkívül mértékű alul szereplés volt, tehát nagyon gyengék muzsikáltak gyakorlatilag ezek a befektetések. Ez egészen egyébként a tavaly október végi időszakig tartott ez a nagy pesszimizmus, és ott tulajdonképpen hirtelen megváltozott minden, ahogy kijöttek ezek a vakcina hírek, ott egy olyan optimizmus indult el, ami gyakorlatilag mai napig kitart, és egyébként a cégek jelentései és a cégek beszámolói is ezt a fajta optimizmust kezdik most már sugallni. A tavalyi év második, vagy harmadik negyedévéről szóló beszámolók ezzel szemben alapvetően nagyon nagy pesszimizmus mutattak. Tehát ez az a világolajipara komolyan megsínlette ezt a válságot. Nagyon jól látszik egyébként még az is, hogy milyen mértékben csökkentek a beruházási mértékek. A beruházási aktivitás az több évtizedes mélypontra esett a világolajiparában. 377 milliárd dollár volt tavaly az összeg, ami kutatástermelésre folytottak a cégek. Csak egy összehasonlításképpen hadd mondjam el, hogy 2014-ben, amikor ez a tevékenység a csúcson volt, akkor 779 milliárd dollár volt ez az összeg. Tehát gyakorlatilag a 2014-es csúcshoz képest lényegében lefeleződtek a beruházások.
Viszont a kőolaj iránti kereset tavalyi hirtelen megtorpanásával felgyorsultak a dekarbonizációs törekvések. Ezekre hogyan reagálnak, illetve reagáltak az olajvállalatok? Próbálnak részt venni bennük? Mert hogy ezek a törekvések, ezek a továbbiakban is megmaradnak, és attól függetlenül, hogy az optimizmus az most nő, a dekarbonizációs tervek is megmaradnak.
Nagy különbség van a különböző cégek között. Ugye van alapvetően két nagy csoport a globális olajiparban. Egyrészt vannak ugye a nemzeti olajcégek, mint mondjuk a Saudi Aramco, és hát vannak ugye független nemzetközi olajcégek, mint mondjuk a British Petroleum, az ExxonMobil vagy a Royal Dutch Shell. Ezek a cégek eltérően reagálnak erre a folyamatra. Jellemző módon az európai integrált cégek, azok, amelyek egyébként elindítottak egy nagyon komoly változást az utóbbi egy-két negyed évben, gyakorlatilag a British Petroleum, a Royal Dutch Shell, a Total vagy a norvég Equinor mind meghirdetett egy új stratégiát, aminek a lényege az az, hogy ennek a dekarbonizációnak ezek a cégek meg szeretnének felelni, ezért különböző beruházásokat intanak el, és ők is támogatják gyakorlatilag az Európai Unió 2050-es tervét a nettó karbonsemlegességre. Ez többfajta beruházást jelent, például beruházást és befektetéseket megújuló energiatermelésbe, jelent jelentős befektetést olyan területekre, hogy általuk megtermelt üzemanyag karbontartalma csökkenjen, például olyan formában, hogy megújuló energiával, erőforrásból állítják ezeket elő, hulladékokból, vagy éppenséggel zöld hidrogén segítségével állítanak elő üzemanyagot. Tehát egy nagyon komoly beruházási aktivitást jelent ez, egyfajta új energiaipar, egy új energiarendszer felépítésének az első elemei ezek. Gyakorlatilag ez az európai energetikai cégeknek a jelenvonása. A nagy nemzetközi cégek közül egyébként az amerikaiak, például az Exxon és a Chevron, ők egyelőre nem álltak ilyen programmal elő. Én azt gondolom egyébként, hogy ez csak az idő kérdése, hogy főleg ugye Joe Biden kormányzása és az amerikai zöld tervek mellett ezek a cégek is el fognak indulni egy ilyen zöldesítési programmal. Egyelőre ezt még nem látjuk, illetve én azt gondolom, hogy harmadik lépésben előbb-utóbb azért a nagy nemzeti olajcégek, akár egy Aramco is előjelt egy hasonló stratégiával.
Milyen tevékenységekkel próbálják bővíteni üzleti tevékenységüket a kőolajvállalatok? Ugye lehet látni Magyarországtól Szaúd-Arábiáig, hogy akár a műanyagipar, akár pedig az ingatlanfejlesztésben, vagyis nem feltétlenül, mondjuk az ingatlanipar, a kőolajhoz köthető területekre is bebeszállnak a nagyvállalatok.
Ez való igaz, van egy ilyen fajta stratégiai megfontolás is, hogy ne kizárólag a kőolajipartól függjünk, próbáljuk meg a tevékenységünket diversifikálni. Itt Közép-Kelet-Európában, ami nagyon sikeres stratégia, az például a kiskereskedelem felé való nyitás. Nagyon jól látjuk például a magyar MOL, de akár a lengyel PK Norlen vagy az osztrák OMV jelentéseiben is azt, hogy ez a terület egyre nagyobb hányadát képviseli a teljes nyereségnek. Ráadásul egy nagyon nagy előnye befektetői szempontból, mondjuk a kőolaj finomításhoz vagy a kitermeléshez képest, hogy sokkal kevésbé ciklikus és sokkal kevésbé változékony ennek a tevékenységnek az eredménye. Magyarán szóval itt egy viszonylag stabil és egy elég nagy mértékben növekvő bevételről és nyereségről van szó, amit általában a befektetők sokkal jobban kedvelnek, mint mondjuk egy kutatástermelési nyereséget, amely ugye, ha magas olajár van, akkor nagyon magas szintű, ha alacsonyabb az olaj és a gáz ára, akkor pedig egy jóval kisebb nyerességről beszélünk.
Az alternatív meghajtások terén mennyire aktívak az olajvállalatok az elektromos töltéstől a hidrogénig? Ezekben látnak fantáziát?
Egyértelműen ezt a folyamatot figyelik az olajcégek. Ugye nagyon jól látszik az, hogy az alternatív meghajtások közül az elektromos meghajtás tűnik egyértelműen most annak, amely ugye biztos befutó lesz. Itt a hidrogénnel még azért sok a bizonytalanság, bár valószínűleg ugye az elektromos meghajtás nem mindenre lesz alkalmas, tehát mindenképpen szükség lenne egy olyan másik alternatívára a kőolajhoz képest, amely főleg a nehéz gépjárművek, vagy mondjuk hajók és repülők üzemeltetésére alkalmas megoldás lesz, és hát ugye itt szóba került a hidrogén, mint egy lehetséges megoldás. De az viszont biztos, hogy a könnyű gépjárműveknél, tehát a személygépkocsiknál az elektromos meghajtás ott lesz a jövőben. Ennek megfelelően a cégek elindultak ennek az igénynek a kiszolgálása irányába, ami magyarul azt jelenti, hogy a meglevő kúthálózatokat bővítik, például elektromos töltőpontokkal, egyéb akár a utakon kívüli elektromos töltőhálózat képítését is támogatják, és hát egyéb olyan szolgáltatásokat is próbálnak nyújtani az autósok számára, amely ezzel az igénnyel összefügg.
Mi lehet a kúthálózatok jövője? Egyre több lesz a gáz, az elektromos és akár a hidrogén töltési lehetőség a hagyományos mellett, a dízel és a benzin mellett, vagy teljesen más lesz, más lehet az irány? Milyen előrejelzések vannak vajon? Külön fejlődnek ezek a töltő lehetőségek, vagy a nagy olajcégek bevonják a jelenlegi kúthálózati rendszerbe?
Hát ugye ezek a kútak általában nagyon jó helyeken vannak. Tehát olyan pontokban vannak, ahol az autósok gyakran megfordulnak, nagy forgalmú utak mellett, általában úgy vannak ugye kialakítva, hogy jól lehessen parkolni. Tehát ennek megfelelően én azt gondolom, hogy valószínűleg lesznek a jövőben független a kúthálózaton kívüli töltési lehetőségek is, de a kúthálózatok is meg fognak maradni, mint mondjuk elsődleges töltőpont, ahol mondjuk elektromos áramot, bioüzemanyagot, hidrogént, és esetleg még egyéb mást is, tehát mondjuk sűrített földgázt, LPG-t, vagy akár mondjuk etilént lehet tankolni. Ezek a kutak valószínűleg az energiaigény mellett más fogyasztói igényeket is ki fognak tudni elégíteni, tehát akár egy shopként is üzemelhetnek, akár mondjuk egy internetes leszállítási pont is lehetnek ezek a kutak, vagy a bármilyen más szolgáltatást, ami igényli még a fizikai ugye, részvételt, ezeket ki tudnak elégíteni. De hát egy-egyfajta ilyen multi-shopping funkciót fognak betölteni, és én azt gondolom, hogy ilyen értelemben ezeknek a kutaknak igenis van jövőjük, és én azt hiszem, hogy ez a stratégia valószínűleg működni fog a jövőben is. Ami mondom, talán érdekes lesz majd, hogy melyik üzemanyag és milyen megoldások lesznek a befutók. Ebben van még nagyon nagy vita. Abban talán kisebb vita van, vagy inkább egyetértés van, hogy ezekre a kutakra azért a jövőben is nagyon nagy szükség lesz.
A műsor mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, akivel az elmúlt fél órában a kőolajpiacról, most pedig a földgázpiacról beszélgetünk. A gáz iránti várható kereslet a múlthoz képest jelentősen elválhat a jövőben a kőolajtól, hiszen ön is és más szakértő is egyfajta átmeneti energiahordozóként emlegeti.
Én azt gondolom, hogy igen. A két foszilis energiahordozó jövőjével kapcsolatban eltérőek a várakozások. A kőolajjal kapcsolatban azt szokták a szakértők említeni, hogy egy 5-10, maximum 15 éven belül elérheti a kőolajfogyasztása csúcsát a világban. Ezzel szemben a földgáznak valószínűleg még legalább 1-2 évtizednyi növekedési ideje van, tehát mondjuk egy 5-10 évvel szemben legalább egy 20-25 évig akár nőhet is a világ földgázigénye, és valóban a földgáznak van egy nagyon fontos szerepe, mégpedig az, hogy a megújuló energiatermeléshez nagyon jó igazodik. Magyarul ez azt jelenti, hogy a megújuló energiatermelés változékonyságát földgáz alapú erőművekkel nagyon jól lehet kiegyensúlyozni, ugyanis a földgáz alapú erőművek nagyon jól szabályozhatók, akár másodperces alapon is lehet növelni vagy csökkenteni a termelési mennyiséget, ami ugye szükséges ahhoz, hogy a hálózati feszültséget folyamatosan az előírtaknak megfelelő szinten tartsuk.
Hogyan változhat a kitermelés? Hiszen van egy ilyen szakkifejezés, hogy elfáklyázás, amikor kitermelik a kőolajat, a földgáz pedig elégetik, mert nincsen szükség. Csak hát most úgy tűnik, hogy pont fordítva lesz szükség a földgázra, és kevésbé talán a kőolajra. Szóval változhat a kitermelés is emiatt?
Hát a kitermeléssel kapcsolatban a szerencsés dolog az az, hogy a földgáz viszonylag jól szét van szórva a világba. Ugye a kőolajból azt tudjuk, hogy az igazán jó és nagy mennyiségben kumulálódott kőolaj az araböböl térségében van. Itt van a világ tartaléknak a 65-70%-a. Ezzel szemben földgázból szinte mindenhol a világon találunk, és elég nagy mennyiséget is. Tehát lényegében mindenhol lehet földgáz szinte termelni. A földgázzal kapcsolatban, ugye, amit említett ön, ez a fáklyázás, ez egyébként elsősorban szabályozási kérdés, illetve költségkérdés. Ott fáklyázzák el a földgázt, ahol nincs közelben jelentős felvevőpiac, vagy nincsen képített infrastruktúra. Jellemzően egyébként ez például az Egyesült Államokra vagy Oroszországra igaz, de olyan helyeken, mondjuk Afrika, ahol szintén termelnek, most indul a gáztermelés, ott is egy részét elfáklyázzák a gáznak, ha nincs, mondjuk még egyszer hangsúlyozom, nincs elég infrastruktúra, nincs elég piac, vagy mondjuk kis mennyiségű gáz van, ami az olajjal együtt a felszínre kerül.
És az ön által említett gázturbinás erőművek szerepe a jövőben hogyan változhat? Jelentheti ez azt is, hogy ezek száma növekedni fog a következő években, évtizedekben?
Én azt gondolom, hogy egyértelműen igen. Ugye itt a világ különböző részein különböző kihívások vannak. Nézzük Európát, mert szerintem azt fogom hozzánk ugye a legközelebb. Ugye Európában megindult egyfajta harc, háború a klímaváltozásért. Ennek egy jelentős hozadéka az az, hogy az elektromos áramtermelésben is változások vannak. Itt elsősorban a kőszén alapú termelés az, amit Európa ugye ki szeretne vonni teljesen. Ennek ugye látjuk is a jeleit. Lényegében megszűnőben van Európában a kőszén alapú energiatermelés. Második vonalban a nukleáris termelés az, amely ellen ugye az Európai Unió próbál kivont karddal harcolni, és hát ugye láthatóan itt is ugye eredmények vannak, illetve lesznek a jövőben. Gyakorlatilag az európai energiatermés ennek megfelelően megújulóra és a megújulóhoz kötődő földgázra épül majd a jövőben. Ez most a legfontosabb irány, és hát ugye a tervek szerint majd előbb-utóbb a földgázt is más megoldásokkal, például zöld hidrogénnal tudjuk pótolni, illetve helyettesíteni. Tehát ezek lesznek majd azok az irányok, amelyek meghatározzák a kontinensnek az energiatermelését. Tehát ilyen értelemben a földgáznak itt egy nagyon fontos átmeneti szerepe van.
Nagyjából fél órával ezelőtt beszélt arról, hogy milyen optimizmus látható a kőolajpiacon, hogy nagyjából 20%-kal növekedett az ár néhány hét alatt. Ez hatással volt a földgázra, és ott is látszik, hogy a kőolaj árával párhuzamosan a földgáz ára is nő?
A földgázban is hasonló folyamatokat tapasztaltunk, mint a kőolaj esetében. Volt néhány különbség. Egyrészt ugye, ha megnézzük a kőolaj fogyasztást, tavalyi évben körülbelül egy olyan 8-9 millió hordó per napnyi kőolaj fogyasztás esett ki átlagosan, tehát tulajdonképpen egy 8-9%-os csökkenés volt a fogyasztásban. Földgázban ez csak 5%-os volt, tehát kisebb volt a visszaesés. Ennek megfelelően az áraknak a csökkenése is valamelyest tompítottabb volt a földgáz esetében, mint a kőolaj esetében. A földgázra különösen jót tett, ugye itt ez a már említett december, január, februári hideg hullám a fejlett világban, annak is az északi félgömbén levő területein, hiszen ugye ez a keresletet nagy mértékben megnövelte, úgyhogy a földgáz esetében is gyakorlatilag az árak masszívan elkezdtek emelkedni október-novembertől kezdve, januárban pedig már olyan árakat láttunk, amelyek a tavalyi évhez képest is magasabbak voltak, tehát lényegében a járvány előtti szintek fölé emelkedett a földgáz ára ebben az időszakban, és ez az optimista hangulat egyébként most is kitart.
Említette, hogy a kőolaj felhasználásában az ipar, a közlekedés milyen arányban jelenik meg. A gáznál kik, mely területek, szektorok a főbb fogyasztók? A melegvíz, hő, termelés, a fűtés, vagy inkább az elektromos terület szektor viszi el a legtöbb földgázt?
A földgáz esetében több szektor is van, amely nagy földgázfogyasztó. Amit én elsősorban kiemelnék, ugye az a vegyipar, főleg a műtrágyagyártás, ugye ennek az alapanyaga a földgáz, ez olyan 20-25%-os arány képvisel. Szintén hasonlót, vagy még nagyobb, picivel nagyobb arány képvisel a hőtermelésben felhasznált földgáz, tehát itt ugye a lakossági otthonok felmelegítésétől kezdve a nagy iparcsarnokok felmelegítéséig gyakorlatilag minden szerepel. Hasonló arány képvisel még 25%-ot jelenleg az áramtermelés, és ugye ez az, ami igazán nő, tehát ez a terület, ahol a legnagyobb növekedést lehet becsülni a földgáz esetében. És hát vannak egyéb ipari felhasználások is, ami a maradék 15-20% körüli mérték, ahol szintén a földgáznak komoly szerepe van. Több vegyipari folyamatban, például a hidrogéntermelésben szintén földgázt használunk. Tehát gyakorlatilag ez a négy terület az, amely többé-kevésbé megosztva szerepel a földgáz felhasználásban, és ezek közül egyértelműen az áramtermelési szegmens az, ami a leginkább növekszik.
Itt az Inforádió Aréna című műsorában a múlt év végén beszélt a földgáztárolók töltöttségéről, illetve arról, hogy gyakorlatilag rekordszinten vannak a tárolói töltöttségek Európa szerte. Mekkora most a töltöttség egy viszonylag hideg időjárási viszony után?
A mostani töltöttség az lényegében kezd visszaállni az 5 éves átlagok körüli szintekre, tehát az azt jelenti, hogy fejből talán nem tudom, de ilyen 40-45% körül lehetünk most jelenleg, ami lényegében megfelel annak, ami átlagosan egy télvégi időszakban van. Valóban egyébként az időszak elején nagyon magas töltöttség volt, viszont a téli időjárás az valamelyest meglepte azért a piacot, tehát hidegebb volt, mint amire számíthattunk korábban. Ugye volt 2 jelentősebb hidegbetörés is Európában, ami hát ugye lejjebb vitte ezeket a töltöttségi szinteket, hiszen a téli időszakban a hőmérséklet növekedése növeli ugye a földgázfogyasztást. Tehát, hogyha hidegebb a tél, mint amennyire számítani lehetett, az lényegében egy magasabb földgázfogyasztással párosul.
És akkor nézzük, hogy Európába honnan érkezik a földgáz, mert hogy ugye az amerikai kormány nyomására 18 európai vállalat kivált az északi áramlat 2 földgázvezeték építésének projektjéből, vagy legalábbis ígéretet tett erre. Sok 10 milliárd euró elköltése után elképzelhető, hogy az utolsó nagyjából 100 kilométer nem készül el, és befutsol a vezetéképítési terv, ami ugye Németországba menne.
Ezt én nehezen tudom elképzelni. Egyrészt ugye itt az Európai Unió, illetve Oroszország és a Gazprom maga több mint 10 milliárd eurót elköltött erre a projektre, tehát nagyon komoly befektetett pénz van, és lényegében ugye egy minimális beruházásra van már csak szükség ahhoz, hogy ez a vezeték elkészüljön. Alapvetően nagyon komoly politikai játszma van az észak áramlat 2 körül. Az Egyesült Államok, Európa, illetve Oroszország között. Lényegében azt lehet mondani, hogy Oroszország és az Egyesült Államok verseng Európa gázpiacaiért. Ugye Európa a világ legnagyobb gázfogyasztója, körülbelül olyan közel 500 milliárd köbméternyi gázt fogyaszt a kontinens, amely 90%-ból importból származik, tehát mindössze 10% a belső termelés. Ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon nagy piac, és úgy mondják a piacon, hogy ez egyfajta buffer piac, tehát lényegében azokat a például cseppfolyós földgáz szállítmányokat, amiket nem lehet most Ázsiába eladni, mert mondjuk éppen nem olyan a körülmény, vagy nem lehet Afrikába, vagy akár Latin-Amerikába eladni, azokat általában mindig a legvégén Európába szállítják. Tehát Európa szinte mindent fel tud ilyen szempontból venni. Egy nagyon jó nagy tárolói kapacitással is rendelkezik a kontinens, tehát egyfajta ilyen kiegyensúlyozó buffer szerepe van a világ gázpiacain az európai kontinensnek. Az biztos, hogy ez a piac nagyon fontos az Egyesült Államok számára, többek között azért is, mert fizikailag közel van ugye hozzájuk. Az Egyesült Államokban egy növekvő gáztermelést tapasztaltunk az elmúlt években, amely párosult egy nagyon komoly csepp folyós földgáz előállító kapacitás bővítéssel. Tehát ők gyakorlatilag egy nagyon komoly, nagy mennyiségű cseppfolyós földgázzal rendelkeznek, amit el akarnak volna adni. Ennek az egyik fő felvőpiaca lehet egyébként Európa. Nekik ez fizikailag nagyon jó, hiszen közel van, mint egyébként a sokkal gyorsabban növekvő ázsiai térség, Kína vagy Japán, amely mennyiségben egyre többet vásárol, és gyakorlatilag a legígéretesebb piacnak számít, szemben mondjuk Európában, ahol már ugye nagyon növekedés nincsen.
Mekkora most az amerikai és mekkora az orosz részaránya az európai gázexportban? Ez a 90% honnan érkezik?
A 90%-ból, ha megnézzük, ez körülbelül 40% érkezik Oroszország felől. A többi, körülbelül 7-8% most a cseppfolyós földgáznak az aránya, és a fennmaradó 40-50% pedig Norvégia, illetve Algéria felől érkezik. Tehát ezek ugye a legfontosabb beszállítói források, főleg Norvégia, ugye, ami jelentős, ami majdnem nagyságrendileg hasonló, mint az orosz. Tehát ezek a leglényegesebb forrásai az európai gáznak. Lesznek valószínűleg alternatív lehetőségek is a jövőben. Itt ugye az azeri gáz megjelenésére számítunk, mert ez mennyiségben nem egy olyan jelentős, kb. 10 milliárd köbméter a mondjuk a teljes közel 500 milliárd köbméteres fogyasztáshoz képest, de mégis ez láthatóan azért van valami fajta alternatívája ezeknek a meglevő forrásoknak, illetve a cseppfolyós földgázon belül is egyre több szereplő jelentkezik a piacokon, és ez a nagyobb számú szereplő szintén egyfajta növekvő diverzifitást jelent Európa számára a földgázbeszállítások területén.
És hogyha az amerikai-orosz gázháború legfőbb tétjét nézzük, akkor ez valódi piacszerzés Washington számára, vagy inkább a politikai érdekek érvényesítése? Mert ugye mondta, hogy azért jelentős részben Oroszországból érkezik a földgáz Európába.
Hát ez valószínűleg mind a kettő. Tehát itt van egy nagyon komoly politikai játszma is, és van egy nagyon komoly piaci profitszerzés gyakorlatilag. Ugye Oroszország számára nagyon fontos az, hogy legyen bevétele az olaj és gáz és az egyéb nyersanyagok eladásából, hiszen az orosz költségvetésnek akár az 50%-a is ebből származik. Az első támok számára pedig szintén egy nagyon fontos üzleti lehetőség is, hogy a cseppfolyós földgázát el tudja adni a világba. Mellette van egy nagyon komoly politikai szándék is, nyilván az, hogy az Egyesült Államok politikailag megtartsa, vagy akár növelje is befolyását az Európai Unió fölött, illetve ezt a befolyást növelje keleti irányba, ezzel gyengítve ugye Oroszországot, azon keresztül gyengítve akár Kínát. Tehát ezek a politikai játszmák is egy nagyon fontos szerepet játszanak gyakorlatilag ebben a gázháborúban.
Mennyire versenyképes a csepp folyós a vezetékes gázzal szemben? Mert hogy ugye azt csepp folyósítani kell, hajóra kell rakni, át kell utazni az európai kontinensre, míg hogyha van egy vezeték, abba folyamatosan lehet a megfelelő mennyiségű gázt beletölteni.
De gyakorlatilag ez attól függ. Ugye azért a cseppfolyós földgáz technológia rengeteget fejlődött az elmúlt 15-20 évben. Volt egy nagyon komoly technológiai fejlődés is, és egy nagyon komoly mérethatékonyságbeli fejlődés is, ami ugye lejjebb vitte a költségeket. Ezzel együtt alapvetően azt lehet mondani, hogy a cseppfolyós földgáz egy drágább forrás, mint a vezetékes gáz. Ez egyébként függ attól is, hogy milyen költséggel termelnek. Az orosz gáz kitermelési költsége is általában alacsonyabb, mint az amerikai földgáz kittermelése. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az orosz vezetékes földgáz valamelyest költségben olcsóbb, mint az amerikai cseppfolyós. Viszont ha megfelelőek az árak, már pedig most Európában megfelelő magas árak vannak, akkor mind a két terület, tehát az orosz vezetékes gáz hagyományos technológiával kitermelve, az amerikai cseppfolyós földgáz palatechnológiával kitermelve, szóval mind a két technológia nyereséges. Úgyhogy ez az, ami inkább meghatározza a dolgokat. Amíg ugye nyerességet tud mind a két fél termelni, addig ugye próbálnak piacot szerezni, hogy eladják a saját terméküket.
És hogyha a saját érdekünket, illetve Európa, Magyarország, Németország érdekét nézzük, a két nagy hadalom versengése milyen hatással van az európai árakra? Számunkra jó, hogy a mi piacunkért két nagy hatalom verseng, leszorítja ez az árakat?
Egyértelműen igen, tehát nekünk az nagyon jó, hogy ugye ennek a mennyasszonynak több kérője is van. Gyakorlatilag ez a verseny, ami itt kialakult, ez biztosítja azt, hogy Európában az árak, azok a világpiaci árakhoz közeli árak, vagy ott esetben még ugye elég nagy méretű piac vagyunk, képesek vagyunk ugye ezt az előnyt kihasználni, és még olcsóban beszerezni a földgázt. Igen, alapvetően ez egy nagyon jó versenyhelyzet. Egyébként ezen belül Magyarországnak különösen jó a helyzete, és én, ahogy én beszélek gázkereskedőkkel, az nagyon jól látszik, hogy ez a magyar piac egy egyre versenyképesebb, egyre hatékonyabb gázpiac, egyre több beszállítási lehetőséggel. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a földrajzi adottságunknak köszönhetően az egyik legjobb európai gázpiac lehetünk, és egy nagyon komoly szerepet játszhat Magyarország a régió, illetve a környékbeli országok gázellátásában és gázelosztásában. Akár mondjuk az osztrákoknak Baumgartner miatt van egy pici előnyük, hogy előbb alakult ki egyfajta piac, de ezt az előnyt is akár elvehetjük mi, mert hogy földrajzilag jobb helyen vagyunk.
Mit jelent ez? Miért? Azért, mert Magyarországon sok gázvezeték megy át most, vagy a jövőben sok megy át. Szóval mi az, ami miatt Magyarország jó helyzetben van? Nincsen tengeri kikötőnk, és hát a kontinens közepén vagyunk.
Hát több oka is van. Egyrészt földrajzban nagyon jó helyen vagyunk, tehát tényleg egy olyan központi helyen vagyunk, ahonnan, ahol tényleg mindig gázvezeték átmegy rajtunk. Jók a földrajzi adottságaink, ugye rajtunk viszonylag könnyű gázvezetéket vezetni, hiszen egy síkvidékről van szó. Nagyon komoly tárolói kapacitásunk van, és jó adottságaink vannak ezt a tárolói kapacitást bővíteni, hiszen nagyon sok kimerült gázbányával rendelkezik Magyarország. Illetve hát az utolsó tényező az, hogy egy Európai Uniós ország vagyunk, Európai Uniós szabályozással, egy versenypiaci gáz, egy versenypiac van ugye a gázpiacon. Tehát ezek mind azok az adottságok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy Magyarországnak itt a közép-kelet-európai régióban egy ilyen kulcs szerepe legyen a gázellátásban, gázelosztásban és a közép-kelet-európai gázverseny kialakításában.
Idehaza jelenleg milyen az orosz gáz aránya, illetve hogyan változott ez az elmúlt években?
Hát gyakorlatilag molekula szinten, tehát ha azt nézzük, hogy ez az adott molekula honnan érkezik, azért itt az importgázon belül majdnem 100% még mindig orosz gáz, viszont ez az arány várhatóan csökkenni fog, ugye több irányból is érkezhet majd új földgáz. Egyrészt ugye Magyarországnak már most megvannak a nyugati kapcsolatai a HAG vezetéken keresztül, másrészt ugye nemrég idén januártól indult el a Krükki LNG terminál, amely ugye cseppfolyós földgázt hozhat Magyarországra. Idén, illetve az elmúlt 12 hónapban nyílt meg Románia fele egy új interkonnektor, amely lehetővé teszi majd azt, hogy a román gázvagyon egy része eljusson Magyarországra, illetve hát voltak olyan tárgyalások, amely alapján akár azeri földgáz is jöhet Magyarország irányába. Tehát látszik az, hogy azért ez a magas orosz földgáz arány ez a jövőben csökkenni fog, és tulajdonképpen egy teljes mértékig diversifikált és több oldalon álló beszállítási hálózat alakulhat ki, ami lehetővé teszi azt, hogy egy magyar fogyasztó az mindig a legjobb áru és a legkedvezőbb forrású gázt használja fel.
Szijjártó Péter február közepén jelentette be, hogy várhatóan 2023-tól érkezhet Azerbajdzsánból is földgáz Magyarországra, évente akár 1-2 milliárd köbméternyi. Milyen útvonalon érkezne ez? Egy új vezetéken, vagy a már meglévő vezetékeken?
Gyakorlatilag a meglevő vezetékeken érkezne ez, illetve hát vannak olyan új szakaszok, amelyeket most építenek még hozzá ki, de a vezetékrendszer nagy része az már kész van. Ugye az utóbbi években történtek olyan vezetéképtések, amelyek ezt lehetővé teszik. Itt főleg amit kiemelnék az az, hogy Azerbajdzsán és Törökország között épült egy vezeték, aztán Törökországon belül épült az úgynevezett TANAP vezeték, amely ugye lényegében ezt az azeri gázt végigszállítja a teljes törökországi területen, illetve megépült most a TAP, amely ugye Albánián keresztül Olaszországba szállít vezeték, vagy földgázt, illetve van egy északirányú vezetéképítés, amely Görögországtól egészen a szerb-magyar határig most már gyakorlatilag megépült szinte teljesen, ami majd alkalmas lesz ennek az azeri földgáznak az elszállítására. Egyébként az azeriek elsősorban a török piacot célozzák meg a földgázukkal, másodszorban Olaszországot, és azon felül van mennyiség, az érkezhet Magyarországra. Tehát azért jelentős mennyiség, tehát 1-2 milliárd köbméternél több földgázra én is számítok Azerbajdzsán felől. Ez viszont azonban, ha azt nézzük, azért az a magyar fogyasztásnak a 10-20%-a, tehát ami mondjuk az azerieknek nem olyan sok, nekünk azért ez egy komolyabb mennyiség lehet, és valóban az országnak a lakóképességét is erősíti ez.
Most is említette a román földgázkincset, illetve az arénában itt többször beszélt arról, hogy Románia földközi tengeri területein igencsak jelentős földgázkincs van, amit egy külföldi konzorcium termel, vagy termelt volna, vagy termel neki. Szóval hogy áll most ez a projekt?
Jelenleg úgy áll a projekt, hogy a román parlament újra fogja tárgyalni az úgynevezett tengeri kitermelési törvényt az idei évben. Ugye korábban itt 2018-ban már komoly ígéretek voltak arra, hogy ez a törvény megszületik. Aztán ugye Romániában ez egyrészt nem született meg, illetve nem olyan formában született meg, ami elfogadható volt az iparág számára. Közben az iparágat egy külön adózással is sújtotta az akkori román kormány, és hát ennek az eredménye az lett, hogy a projektet egyelőre elnapolták a beruházók. Most gyakorlatilag az a helyzet, hogyha ez a törvény megszületik, és kedvező feltételeket tartalmaz, illetve a beruházókkal meg tud egyezni a román kormány abban, hogy mondjuk ez a feltételrendszer legalább 10-20 évig megmaradjon, akkor elindulhat a beruházás, és körülbelül a beruházástól számít olyan 3 év múlva jöhet Romániából földgáz. Én azt becsülöm, hogy egy 2024-2025-től kezdve évi 3-4 milliárd köbméternyi román gáz érkezhet Magyarországra. Annak korábban említettem a interkonnektor, tehát a két ország közötti kapcsolatnak az első fázisa megépült, és a másik fázis is tervben van, tehát gyakorlatilag a kitermelés elindulásával létrejön az az infrastruktúra is majd, ami lehetővé teszi, hogy ez a román gáz elérkezzen a magyar piacra.
Akkor elképzelhető, hogy 2024-re ugye 3-4 milliárd köbméter román gáz, 1-2 milliárd azeri gáz jöhet Magyarországra, ami azt jelenti, ugye mivel 10 milliárd körül van a gázfogyasztás, hogy nagyjából ezen két forrásból származhat a magyar felhasználás 50%-a?
Ez természetesen elképzelhető, ugye ehhez még hozzájárul a magyar 1,5 milliárd köbméteres termelés, illetve az LNG-ből is jöhet még 1 milliárd köbméter, ami azt jelenti, hogy akár 1-2 milliárd köbméternyi orosz gáz elegendő lehet ahhoz, hogy a magyar igényeket kielégítsük, tehát szinte teljesen függetlenül tudnánk magunkat Oroszországtól. Nyilván ez majd az ártól fog leginkább függeni, én azt gondolom, abban az időszakban, tehát aki a legjobb árat tudja biztosítani ezen termelők és források közül, attól kell majd megvásárolnunk a gázt. Tehát a jó hír az az, hogy kapacitásban is és lehetőségekben is bővülő paletta áll rendelkezésünkre, és hát ugye már említettem, ez nagyon jó, ez a nagy kínálat, ez lehetővé teszi azt is, hogy egy nagyon komoly kereskedelmet is végezzünk ezzel a gázzal, tehát hogy a szomszédos országok ellátásában is egy fontos szerepet játszhat a magyar piac.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Illis László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!